Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Megpróbálok először így leülni, lehet, hogy így is látjuk egymást. Na, talán nem is annyira, majd idővel lehet, hogy leülök, jó? Na akkor, vetítés nem lesz. Ez mondjuk, hogy inkább ilyen interaktív előadás lesz, hogyha gondoljátok, nyugodtan feltettek majd a végén kérdéseket is, és hogyha úgy gondolom, akkor meg is válaszolom azokat. Ha fogják bírni majd a nyomdafestéket. Páran már ismertek, bemutattak. Úgyhogy az előadás az oratóriumról lesz, az oratóriánus életről, az oratóriánusok alapító atyáról, tehát Néri Szent Fülöpről. Nemrég végeztem a főiskolán, is láthatjátok, hogy fiatal vagyok, 40 éves, az még belefér. És a diplomamunkámat is erről írtam, úgyhogy egy picit a diplomamunkámat is belefoglalom ebbe az előadásba, hogy miről is szól. Tehát Néri Szent Fülöp nevét, ha meghalljuk, gondolom mindenkinek az az első, ami az eszébe jut, legyetek jók, ha tudtok. Egy vidám, öreg ember, aki reverendában van Róma utcáin, és körülötte fiatalok vannak, énekelnek, ugrálnak, boldogok, és élik az életüket. Ez szerintem egy jó kép, hogyha egy ilyen alapkép kialakul a fejünkben Néri Szent Fülöpről. Most először önnek ezek a száraz adatok, hogy a születési év hol született, hová ment, hogyan került Rómába. Firenzébe született a 16. században, 1515-ben. Elég korán elhagyta a szülői házat, 16 éves volt, ugyanis korán elvesztette a szüleit Fülöp. Édesapja annak a reményében, hogy nagy jövő áll előtte, elküldte őt a nagybácsikája, az, aki kereskedő volt. Ez a nagybácsikája Róma alatt élt. Gaéta közelében, ez egy szép város, mi már voltunk is ott megnézni ezt a várost. És Néri Szent Fülöp 16-17 éves korában ide jutott. De a szülő falujában ő már megismerkedett a hittel. Meg volt keresztelve, és az ottani domonkosokhoz járt, úgyhogy az alaphitet, a hitünk alapjait a domonkos rendi atyák adták meg neki. Ebből is eredt az ő humora, az ő vidámsága, az énekek, amiket tanított az a római fiataloknak, középkorosztálynak. Firenzéből eljutott Róma alá, a nagybácsikájához, abban a reményben, hogy ő kereskedő lesz. De nagyon hamar felismerte, hogy neki nincs kereskedői hivatása, nem szeretne a világ ügyes bagyos dolgaival foglalkozni. Mindig is érezte Isten hívását, és kereste Néri Szent Fülöp ezeket az elhagyatott helyeket. Elhagyatott helyeket, ahol tudott imádkozni, ahol ki tudta alakítani ezt az Isten kapcsolatát, és szólítodott az Istennel. Gaétában volt egy hely, ami egy szikla, ami a tenger mellett van, és ez, a legenda szerint ez a szikla nagypénteken meghasadt, és egy kő került ennek a szikla hasadéknak a közepébe. Az 5. században templomot építettek erre a sziklára. Néri Szent Fülöp erre a helyre járt imádkozni. Nagyon szép kilátás volt itt a tengerre, ugyanis Néri Szent Fülöp nagyon szerette a természetet, nagyon szerette a kontemplációt, nagyon szeretett imádkozni a csillagos ég alatt, és ezen a helyen imádkozott Néri Szent Fülöp, és itt ismerte föl, hogy az ő hivatása bizony nem a világban van, hanem az egyházban. Úgyhogy felszedte sátorfáját itt Gaéta, vagyis hát Monte Cassino közelében van ez a hely, úgyhogy ellátogatott mencésekhez is, nagyon hamar felismerte, hogy az ő hivatása a fővárosba, Rómába szól. Mikor megérkezett Rómába, hát a 16. század Rómáját bemutatni nektek, elég hosszadalmas lenne, úgy nagy vonalakban elmondom, hogy abban az időben volt a reformáció is, nem véletlenül. Úgyhogy hát a papok nem valami erkölcsös életet éltek, a zarándokok, akik odaérkeztek ügyes-bagyos dolgaikkal, betegségeikkel, nem szép képet alkottak Rómáról. Ebben Rómába érkezett Néri Szent Fülöp, nem avval a szándékkal, hogy ő pap lesz, és most ő misézni fog. Neki az elsődleges szándék az volt, hogy segítsen az embereken, segítsen a bajba jutottakon. Az első hely, ami az ő működési területe volt, ez a kórház volt. Kórház és az utca, ahol az elesett emberek voltak megtalálhatóak. Úgyhogy Néli Szent Fülöp 18 éves korában érkezett Rómába, és csak 36 éves korában szentelték őt pappá. Úgyhogy amit a filmben látunk, legyetek jók, ha tudtok, hogy ő már pap, nem így kezdődött az egész. Ő nagyon sokat tevékenykedett kórházakban, elesett emberek környezetében, és ezeket karolta föl, és különböző imacsoportokat alapított. Imacsoportokat, és mindig valami templom mellett volt, ugye, hogy szállást adjanak neki. Bement egy gazdag család házába, ahol a gyerekeket tanította. Ebből a prémiumból, vagy amit fizetésnek adtak neki, az napi betevő falat volt, hogy nem kell valami fizetést elképzelnünk, hogy milyen jól kereső ember volt ő. De már elkezdte működését Rómában is. Az embereknek nagyon föltűnt Néli Szent Fülöpnek a kedély állapot, hogy nagyon boldog. Nagyon boldog és vidám. És ez vonzotta köréje az ő híveit. Az ő hívei, ahogyan a filmben látjátok, hogy fiatal gyerekek voltak, nem fiatal gyerekek voltak, hanem ilyen korosztály, amit ivattok. Főiskolások, kezdő bankárok, különböző középkor... bankárok nincsenek itt, ugye? De lehetnének. Különböző ilyen fiatalok, akik kezdték az életüket Rómában, és nem tudtak mit kezdeni a szabad idejükkel. Nagyon sok szabad idejük volt, és ebben a szabad időben nem tudták, hogy mit csináljanak. És Néli Szent Fülöp ezeket a fiatalokat vonzotta magához. Mondtam, hogy szerette az elhagyatott helyeket, az imádság, imádkozni szeretett elhagyatott helyeken. Ilyen helyek voltak a katakombák is, na is most már leülök, mert picit elfáradtam. Ilyen helyek voltak a katakombák is, nem tudom, ki nem járt Rómában. Tehát a katakombák azok, mondhatni úgy is, hogy Róma külvárosához tartoztak abban az időben is úgy, hogy a keresztények azért jártak oda misékre, hogy ne vegyék őket észre, és ezekben az elhagyatott katakombákban azt tudjátok, hogy oda temették az embereket. Néli Szent Fülöp is szeretett járni imádkozni, és ott volt neki az első ilyen Szentlélekkel való találkozása. Most a dátumot nem mondom meg nektek pontosan, de ez csak egyszer történt meg vele, hogy imádság közben, mintha egy fénygolyó szállt volna rá, és ez volt a Szentlélek, aki megszállt, nem jó megnevezés ez, de egyszerűen betöltötte, köszönöm szépen, betöltötte őt, és akkor annyira megtágult a szíve, hogy két bordája eltört. Úgyhogy a halál után megállapították, hogy azért volt Dudor Néli Szent Fülöp mellkasa, mert akkor megtörött a két repülőborda, és az ford úgy össze, mivel megtágult a szíve. Ezután Néli Szent Fülöp úgy is holta az ő reverendáját, hogy szétgombolva, és mondják, hogy az akkori emberek mondták, hogy valami melegség árad belőle. Aki mellette volt, szinte érezte fizikailag ezt a melegséget. Nem egy ilyen elvont melegség, hanem tényleg egy fizikai melegség árad belőle. És nagyon jó kedélyű volt. Azért is volt jó kedélyű, mert nagyon tiszta ember volt. Úgyhogy a tisztaságával ki tudta alakítani azt az Isten kapcsolatot, ami őt eltöltötte a Szentlélek által is, és ez vonzotta köré azokat az embereket, akik akkor Néli Szent Fülöppel elkezdtek együtt járni. Utána telt az idő, Néli Szent Fülöp megismerkedett Perziano Rózával, ezt is ugyanúgy lehet ismerni a filmből, Perziano Róza atya személyét, ő volt az ő gyóntatója is, személyes gyóntatója. Na, ő ajánlotta őt, mert akkoriban még ugye úgy volt, nem úgy volt, mint most mi, hogy elmegyünk szemináriumba, és 6 évet tanulunk, hogy felszentoljanak minket, vagy többet, hanem az akkori atyák úgy voltak, hogy maguk mellé vettek valakit, és látták, hogy na, ő alkalmas lenne papnak, akkor ők ajánlották, hogy őt föl lehet szentölni, akkor ugyanúgy megtörtént Mary Szent Fülöp felszentelése is 36 éves korában. Meg is kapta első templomát Szent Girolamo Jeromos, magyarul ugye Girolamo templomot, és már elkezdte az ő működését. Mondtam, hogy Firenzében a domonkos atyáktól különféle szokásokat tanult, amit ő átvitt Rómába. Ez volt az énekes isteni dicsőítés. Ez szokatlan volt a rómaiak számára. Az úgy, mint most, hogyha veszük a kaptárban, hogyha valaki idejön mondjuk a nagyszombati egyházból, akik latinul is tudnak, és meghallják azt, hogy itt valaki a mi nyelvünkön és szép gitárszóval énekel, megbotránkozik néha. Ez volt akkori Róma is, hogy nézték, hogy mit csinálnak ezek, hogy hogyan dicsőítik az Istent egyszerű énekkel, egyszerű tánccal, egyszerű urándozással, és valahogy így nézett ki Néri Szent Fülöp is abba az időbe Róma utcáin. Úgyhogy sokan megbotránkoztak benne, de az a vidámság, ami belőle állat, az mindig vonzotta az embereket. Utána a ima életet átadta szintén ezeknek a fiataloknak, akik köréje gyűltek. Néri Szent Fülöpnek az imádság volt a mindene. Az imádságot tekintette egy olyan dolognak, ami összeköti őt a mennyországgal. Azt hiszem az előadásnak az is a cím, hogy a mennyországot választom. Úgyhogy ő már fél abban a paradicsomban volt. Volt egy olyan dolog, aminek az a neve, hogy Quarantore. Nem tudom, ki hallott már előre, hogy Quarantore. Galantoiakon kívül persze, ti ne tegyétek fel a kezeteket. Ez 40 órás szentségimádás jelent. Mi annak idején azt hittük, hogy ezt Néri Szent Fülöp vezette be, de tévedés. Nem, ez már Benz, már jelen volt a szerzetesi világban ez a Quarantore, hogy 40 órás folyamatos szentségimádás tehát. Ki van téve a szentség, oltári szentség, és 40 órán át mindig őrizve van. Ezt a Quarantorét szintén megújította Néri Szent Fülöp az ő követői között, és mindig, minden hónapban szokott ilyen szentségimádást tartani. Elnézést. A filmben nagyon jól látjuk, hogy van egy olyan jelenet, amikor nagy probléma van, és akkor szól az egyik fiatal csajnak, na gyere, akkor imádkozzunk. És akkor is egy ilyen Quarantore volt, úgyhogy Néri Szent Fülöp nagyon sokat szentelt az imádságnak, nagyon sok időt szentelt az imádságnak, és ebből is fakadt az ő jó kedélye, az ő jó kedve. Utána, amit még bevezetett, ez volt a 7 templomok látogatása. Nagyon jól tudjuk, hogy Rómában sok templom van. Ő kiválasztott 7 fő bazilikát, amit szokott látogatni mindig. Minden este, amikor befejezte ügyes-bagyos dolgait, a betegápolást, elment és a templomokba imádkozott. Ezt a szokását mondhatnám úgy is, hogy ráerőltette az ő követőire is. És nagyon jók voltak ezek a templom látogatások, mert ezek úgy néztek ki, hogy este kezdődtek el, és egész éjjel vándoroltak templomról, templomig, bazilikától, bazilikáig, közben imádkoztak, énekeltek és vidámak voltak ezek a fiatalok. Néri Szent Fülöp az ő követőit mindig az egyszerűségre és az alázatra vezette. Nagyon jól ismerte az embereket, nagyon jó emberismerő volt, és nagyon jól tudta, hogyha valaki nem alázatos, akkor az nem tud jól imádkozni. És mindig, hogyha valaki úgy ment utána, hogy már nagyon nagy szentnek tartotta magát, akkor mindig elküldte őt a kórházba, hogy jó, beszélünk róla, de most menj oda a kórházba, mert vár egy beteg, és el kellene őt látni. És nagyon jól tudta, hogy mi az, amit az ember, ami az embert alázatosságra vezeti, és alázatosságra készteti, és ebben nagyon jól tudta, hogy az ember hogyan követheti az Istent. Több anekdota is van Néri Szent Fülöpről. Az egyik ilyen, hogy nagyon szépen köszönöm. Néri Szent Fülöpről, hogy az egyik kolostorban az egyik apáca az életszentség. hírnevét, vagyis hát az életszentség hírében állt, és megkérték Néri Szent Fülöpöt, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet. És Néri Szent Fülöp egyszerűen csak odament az apácához, és jaj, nővérke, itt sajnos a cipőm le tudná húzni, és a nővér azt mondta, hát Isten ments, hogy én ilyet csináljak, és akkor azt mondta, hogy már meg is vizsgáltam. Hiányzik az alapvető dolog belőle az alázat. Úgyhogy Néri Szent Fülöp nagyon egyszerűen és hétköznapi nyelven tudta közölni az emberekkel az Isten igéjét, és ez volt az ő oratóriumának az alapja, úgyhogy most már rá is térek, hogy mi az az oratórium. Nagyon jól tudjuk, hogy abban az időben a Szentírás nem volt elérhető mindenki számára. Ugyanúgy ott volt, hogy nem volt lefordítva, és nagyon kevés ember olvasatta a Szentírást. A Néri Szent Fülöpnél ez nem így volt. Néri Szent Fülöpnél vége volt a szentmisének, behívta a fiatalokat az ő szobájába, és ott kinyitották a Szentírást, és először csak ilyen kis összejövetelekkel kezdett. Pár ember, pár fiatal ott volt, és olvasták a Szentírást, és beszéltek róla. Hát ez az akkori vezetésnek ugye nem tetszett, mert hogyan beszélhetnek a Szentírásról tanulatlan emberek. Ez is egyfajta újítás volt Néri Szent Fülöptől, hogy kinyitotta a Szentírást az egyszerű embereknek, és megengedte, hogy Isten igéjét olvassák és értelmezzék. Néri Szent Fülöp nagysága abban volt, hogy ő ezekben a beszélgetésekben mindig háttérbe húzódott. A háttérben maradt és figyelte az ő fiataljait, az ő követőit, hogy miről beszélnek, és hogyha valami rosszat mondtak, csak abban az esetben javította ki őket. A többi más esetben mindig a háttérben maradt. Mindig a háttérbe figyelte őket, és vezette. Tehát így kezdődött az oratórium. Az oratórium, az orare, azaz az ima szóból ered, tehát annyit jelentett, hogy ezek egy ilyen ima gyülekezetek voltak, ahol persze fiatalok középkorosztály is megtalálható volt. Közben, mikor már szaporodtak a hívek, ugye, ugyan a kaptárcsa kezdődött 200 személlyel, hanem kevesebben, ugyanúgy ez az oratórium felosztott egy nagy oratóriumra és egy kis oratóriumra. A nagy oratóriumon több ember vehetett részt, a kis oratórium, ezek voltak az úgymond Fülöpnek a bizalmasai, akik körülötte voltak, ez csak pár ember volt. Ezek mindig ott voltak a szobájában, és mondják, hogy éjfélig tartó beszélgetések voltak, imádságok, de közben Fülöp mindig igényelte a magányt, hogy tudjon Istennel beszélgetni az ő magányában. Fülöp többnyire már a végén visszavonult ezektől az összejövetelektől, és a kontemplációnak és a személyes imádságnak szentelte az életét. Tehát így alakult meg az oratóriumnak úgymond az előképe. Mert nagyon jól, akik ismeritek picit az oratóriánus rendet, nagyon jól látjátok, hogy most már ez lelki atyákból áll. Először laikusok voltak. Tehát megalakul az oratórium, és fejlődik. A mai napra, ha levetítjük az oratóriumot, vagy hogyha a mai nap kinézetét nézzük, a mai világ vagy a mai kor kinézetében az oratórium úgy néz ki, hogy plébános atyák, akik benne vannak a mindennapi pasztorációban, közösséget alkotnak, egy közös házban élnek, közösen imádkoznak, közösen élnek. Így néz ki a mai világ oratóriuma, de persze Néri Szent Fülöp spiritualitását próbálják élni, és ezt a spiritualitást próbálják sugározni az ő környezetükre. Az oratóriummal kapcsolatban még annyit, hogy nagyon jól tudjuk, hogy vannak különböző szerzetes rendek. Ezt gondolom nem kell itt magyaráznom, hogy mi az a szerzetes rend, ugye? Tehát a szerzetes rendeknek az alapja mindig van egy alap, úgynevezett regula, ami szerint élnek. Van a ferenceseknek regulájuk, bencéseknek, ugye zsuitáknak szerintem nincs, de van azoknak is. Úgyhogy minden szerzetes rendnek van egy regulája, ami szerint élnek. Például Szent Ferenc is szegénység, egyszerűség, tisztaság, és ebből írták meg a regulát, ugye? Na, Néri Szent Fülöp nem akart ilyen regulát. Néri Szent Fülöpnek a spiritualitásából is tudni kell azt, hogy ő nagyon, nagyon szerette a szabadságot. Az, hogy ő minden nap kórházba járt, betegeket ápolt, az utca emberével törődött, nem lehetett nagyon időhöz kötni. Tehát ő nem lehetett volna tagja egy akkori szerzetesnek, mert akkor nem tudta volna ezt csinálni, amit ő csinált. Néri Szent Fülöp regulája a kölcsönös szeretetre alapult. Tehát ő azt akarta, hogy az oratoriánusok, akik majd az ő halála után is közös életformát fognak folytatni, a kölcsönös szeretet regulája szerint éljenek. Tehát nincs egy megfelelő regula írva, ami szerint az oratoriánusok élnek, hanem ez a kölcsönös szeretet, ami az oratórium tagjai között van. Ezek az oratóriumok állhatnak több személyből, de minimum az a négy személy. Ebből a négy személyből muszáj, hogy kettő klerikus legyen, tehát pap vagy diakónus. Nem, elnézést, három. Három klerikus és egy világi, azaz laikus. Ez lehet az oratóriumnak az alapja. Ettől lehet több, de kevesebb nem lehet. Oratóriumot létrehozni lehet úgy, hogy a meglévő oratóriumban már valaki elmegy, és azt mondja, hogy na, én ezt szeretném létrehozni egy más városban, vagy egy más országban, akkor az ottani oratóriánus atyák engedélyét kérve még kettő-három oratóriánussal külön mehetnek egy helyre, és ott megalapíthatják az ő közösségüket, avval a feltétel, hogy ez a közösség növekedni fog. Ha nem növekszik, visszamennek az anya oratóriumba, és ott folytatják az oratóriánus életet. Az oratóriánus élet, mint említettem, nem egy szerzetesi élet, tehát pasztorációs papokból áll. Szlovákia ilyen oratórium még nincs. Az is, hogy mi oratóriánusoknak mondjuk magunkat, mi még csak a megalakulás fázisában vagyunk, úgyhogy hazugság lenne azt mondani, hogy mink oratórium vagyunk, még nem vagyunk az, de a megalakulás fázisában vagyunk már 7 éve. Előttünk Szlovákiában volt még egy ilyen közösség, akik pozsonyiak vagytok. Vagytok itt pozsonyiak? Zsolti, nincs itt. Vagytok itt, nem tudom, akkor ti kontaktusba kerültetek, gondolom, Vitek atyáékkal. Úgyhogy akkor ott Vitek atyáék alapítottak egy ilyen, úgy szintén, ahogyan nem is, hogy alapítottak, hanem megkezdtek ugye egy oratóriumot. Vitek atya még működik is egy külső oratóriummal, mint a laikusokkal foglalkozik, úgy oratóriánus Vitek atya is nálunk Felvidéken, hogy akkor így mondjam, mert Szlovákiát mondjak. Magyarországon még ez nincs. Nemrég Péter atyánk beszélgetett Barcsi Balázssal, és azt mondta, hogy milyen jó lenne Magyarországon is, hogyha lenne egy ilyen papi közösség, hogy létre lenne hozva, hogy a papok egy plébánián, vagyis hogy egy fedél alatt élnek, közösen imádkoznak, közösen étkeznek, megbeszélik ügyes-bajos dolgaikat, és közösen tervezik a pasztorációt. Akkor rátérnék az oratóriánusok pasztorációjára. Az oratóriánus pasztoráció is nagyon specifikus, mert nincs egy konkrét dolog, amire mi irányulnánk. Tehát nem mondanám, hogy mi az óvodások pasztorációja vagyunk, mi az alsó tagozat pasztorációja vagyunk, a felső tagozat, és a többi. Mindig az adott területen, ahova az oratóriánusokat teszik, megnézik, hogy mi az igény, és azt az adott pasztorációt folytatják. Tehát, hogyha látjuk, hogy nagyon sok az idős ember, akkor muszáj az idősebb pasztorációval foglalkoznunk. Ha látjuk, hogy sok a bérmálkozó, akkor a bérmálkozókéval. Ha látjuk, hogy sok a fiatal, akkor a fiatalokéval. Persze nagyon közelinek érezzük a fiatal pasztorációt, mert az a jövő. Úgyhogy mi is igyekszünk ezt még már most a jelen életből mondok példát, hogy mi is igyekszünk a fiatalok felé fókuszálni, hogy őket vonjunk be így a hit életbe, a közösségi életbe. Ez a pasztoráció nagyon specifikus és nagyon szokatlan a mi vidékünkön, sőt, szerintem egész Közép-Európában, ha a Lengyelországot nem veszem, és nagyon idegen az embereknek, mert tudni kell azt, hogy ti is nagyon jól tudjátok, hogy különböző falukból vattok, vagy városokból, és tudjátok, hogy van egy plébánia, a plébánián van egy plébános, a plébános mellett talán van két segítő, és akkor tudjátok, hogy ki. A mi esetünkben ez bonyolultabb. Mi vagyunk ott hárman plébánosok. Nem egy falunk van, van három falunk, lehet, hogy több lesz, sőt, gondolom, hogy több lesz. És az emberek nincsenek nagyon tisztában való, hogy mi is az az oratoriánus közösség, mert ezzel még nem találkoztak. Találkoztak szalézi közösséggel, találkoztak ferences közösséggel, találkoztak bencés közösséggel, de ilyen, hogy oratoriánus, ezt nem tudja, hogy eszik-e vagy isszák, hogy így mondjam. A megkülönböztető jelünk az oratoriánusoknak, hogy mi a reverendán kívül hordjuk a gallérunkat. Tehát, hogyha láttak egy olyan férfit, akinek kívül van a gallérje, most nem tudom bemutatni, mert nem hoztam a reverendán, de szerintem már többen láttátok ezt, hogy kívül van a gallér, és nem ilyen feszes, mint hogy itt van a kolláré. Úgyhogy ezt jól ki is kell gombolni, hogy tényleg amúgy Nériszent Fülöp tudott valamit. De ezt csak mindig azért gondolom, mert ő nagyon sokat dolgozott, és akkor sokat mozogni kellett neki. Még az is, hogy arad belőle melegség. Tehát, hogyha láttok valakit, hogy a reverendán nem kolláréja van, hanem kívül van a gallér, akkor az vagy evangélikus lelkész, vagy oratóriánus atya. Jó? Azt tudjátok. Jó. Tehát a pasztoráció nagyon specifikus. Most voltunk 5 évet Galantán, vagy 6 évet talán voltunk Galantán. Volt ez egy bonyolult időszak is volt, igen, mert még a megalakulással is küzdöttünk, és a hely pasztorációját még nem tudtuk úgy felmérni, de persze, hogy foglalkoztunk fiatalokkal is, idősebbekkel is, és persze a pasztorációban csináljuk azt is, amit egy papnak csinálni kell, temetés, keresztelés, misézni, az adminisztrációt csinálni, utána. A lényeg az, hogy egy plébánián élünk, tehát az az alap, hogyha valaki oratóriánus atya szeretne lenni, csak nézem, hogy van még itt, akinek nincs párja, hogy még van-e lehetőség, hogy itt azért propagáljam az oratóriánus rendet. Az a feltétele, hogy egy plébánián élnek az atyák, úgyhogy nem külön-külön plébániákon, hanem egy háztartás alatt. Ebbe is Nériszent Fülöp nagyon okos volt, mert nagyon jól tudta, hogy ha szeretetet akarom gyakorolni, akkor nem kell kimennem a pasztorációba, hanem egyből a szomszédba, tehát otthon a plébánián tudom gyakorolni a szeretetet, mert ha nem tudom szeretni azt az embert, aki közvetlen mellettem van, akkor a távolban lévő pasztorációba nagyon nehéz lesz a szeretet. Úgyhogy ez egy jó alap, embert próbáló feladat is, mert mindig meg kell küzdeni azért, hogy azért a szeretetért meg kell mindig küzdeni. De Nériszent Fülöpnek nagyon jól át volt gondolva, nem is mondanám, hogy nagyon jól át volt gondolva az egész, mert Nériszent Fülöpnek mindig természetén fogva jöttek ezek a döntések, és ezek a döntései mindig a mennyország felé vezették őt is, és az ő követőit is. Jó, most esetleg, hogyha lenne valakinek kérdése, nyugodtan feltehet. Köszönöm a kérdést, ez jó kérdés volt. Gondolkozom, hogy mi lenne erre jó válasz. De igen, úgyhogy nem szoktunk mi énekölni, nem, nem, mi nem énekeltünk, úgyhogy sajnos a lelki atyák közül csak én játszok zongorán, és azon is csak egy szalmat tudok eljátszani, azt hiszem Márton testvér már tanulja is volt annak, ugye. Úgyhogy nem játszunk mi hangszeren. Én vagyok azt hiszem a harmunk közül az a énekes, aki szoknak énekelni. De hogyha most így visszaemlékszel, tehát Péter atya szok, igazad van. Péter atya az énekel. Úgyhogy Péter atya az énekel, de a fiatalokkal, most voltunk a megyeriekkel, Budapesten birmálkozókkal egy ilyen kiruccanáson, és ott énekeltünk velük. De nem mi gitároztunk, hanem hoztunk egy vendéggitárost, és velük énekeltünk. A másik dolog jó volt a kérdés, mert Méri Szent Fülöp az énekkel nagyon közel tudta, vagyis hát közelebb hozta az Istent és az embert, és tényleg a tegnapi tanúság, vagyis ez evangelizáció tegnap is erről szólt, hogy a zenével mennyire közelebb tudunk kerülni Istenhez, és Méri Szent Fülöp is ezért énekelt a fiataljaival. De mondom, hogyha úgy levetítjük a mai napokra Méri Szent Fülöpöt, akkor ez körülbelül úgy néz neki, hogy most Magyar utcáin én mennék 10 fiatallal és énekelnék, és akkor néznék, hogy hát ez nem normális. No? Ez lenne a valódi, ami felé igyekszünk. Tanultam. Tudok 4 akkordot, 5-öt. Abban ma lehet 3 akkord. Amúgy gitároztam is.
Azok a anekdoták, amik vannak a filmben is, Méri Szent Fülöpről, azok mennyire hitelesek? Például egy kápodásról, ami volt.
Tudom, amikor megfosztotta a tyúkot, és igen. Ezt szokják emlegetni, igen. Lehet, hogy nincsenek valóság alapjai, de abban van valóság, hogy nagyon nagy a furt volt, és nagyon jól meg tudta oldani a dolgokat. Tehát egyszerűen úgy meg tudta magyarázni az embernek a dolgokat, hogy ők is megértsék. És ebbe is, amit most Csaba mondta, az úgy volt a filmben, akinek még nem lenne világos, hogy azt hiszem gyónni mentek hozzá, nem? És azt mondták, hogy ők, hogy elnézést, mentek hozzá a gyónni, és ő mondta, hogy nem értelek titeket, hogy miért nem fogjátok föl, hogy mit tettetek, és akkor mondta nekik, hogy tudod mit, hoz nekem egy tyúkot, és útközben fozd meg. És persze a személy az gyónta, hogy rosszat mondott másokról. És akkor elvitte neki a tyúkot megfosztva, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, ez volt az elégtétel, és most menj és szedd össze a tollat. És azt mondta, hogy normális vagy, hát ezt nem tudod. Hát te is normális vagy, hát ezt csináltad a bűnöddel. Úgyhogy így ezt meg tudta magyarázni az embereknek, és ebben is volt az ő nagysága, hogy közelebb hozta az Istent az egyszerű emberekhez. Jó, még az. Igen. Én ezt most, amikor írtam a diplomamunkát, nem olvastam sehol. Volt a csodatétel, csodajelei Filipnek olyanok voltak, amikor felélesztette a kisfiút, ez benne volt a filmben is. Persze, igen, úgyhogy ezt el is mondom nektek, hogy ez úgy volt, hogy amúgy már említettem, hogy Méri Szent Fülöp az élete végén már nagyon visszavonult életet élt, úgyhogy már nem volt. Úgy mondanám, egyszerűen mondva, nem volt az a társasági ember, úgyhogy már nagyon kerülte a tömeget. És tudni kell róla, hogy ő visszavonulva mindig a saját szobájában misézett. És ezek a misék 3 órát is tartottak valamikor, és mondták a minisztrások, hogy akik szoktak neki segíteni, akkor a misének tudjátok, hogy van 2 része, a ige liturgia, és van az átváltoztatás. És az ige liturgia után kiküldte mindig a minisztrálsokat, elkészítette magának a bort és a vizet, és a minisztrálsokat kiküldte, és mondják, hogy ezek a minisztrálsok mindig leselkedni szoktak az ő szobájában, és akkor látták, hogy miközben misézik, akkor már nem tudom mennyi, pár méterrel is a a föld fölött lebegett. Úgyhogy annyira jó volt neki az Isten kapcsolat, annyira tudta magát adni. Még köztudott az, hogy volt neki egy macskája. Nériszent Fülöpnek volt macskája, és azért volt ez a macska, hogy mindig, amikor Nériszent Fülöpöt elfogta az extázis, hogy így mondjam, akkor mindig megfogta ezt a macskát, mert mindig a földön tud maradni. Földön tudott maradni, mert egyszerűen annyira magával ragadt őt, tehát Isten mindig, hogy ha tehette volna, mindig levitált volna. Úgyhogy ez a levitáció, nem tudom, hogy ha hisztek-e benne, de van ilyen. Tényleg van ilyen, hogy az ember, hogyha annyira tiszta és annyira át tudja magát adni az Istennek, akkor így tud imádkozni. De ez valakinek a karráról is lehet. Mert képzeljétek el, hogyha most valakit levitálna és ti látnátok, lerohannátok őt, és az ilyen ember inkább mindig visszahúzódik a tömegtől, és mindig a magát keresi, hogy az Istennel lehessen kapcsolatban. Na, visszatérve ehhez a macskához, azt képzeljétek el úgy, hogy van az oltár, és az oltáron fönt volt neki mindig a macska. És amikor már érezte, hogy jön ez a állapot, hogy már húzza őt magához Isten, akkor mindig megfogta a macskát, hogy a földön maradjon. De ezt most olvastam, amikor írtam a diplomamunkát, azt tudottam, ugye, hogy mondta, hogy ez a macska is olyan tiszta állat volt, hogy életében nem volt kandúrral. Az érdekes dolog, hogy ennyire tisztaságra, de komolyan, és ennyire tisztaságra kitért itt is. Na.
És mi volt a neve a macskára?
Neve? Nem tudom. Azt nem tudom. Nem Lukrécia. Nekem az anyunak Szerénkel nem van.
Nekem nem. Amikor a szemináriumra jártál, és mi alapján
tettél? Hogy oratóriánus leszek?
Meg hogy ez hogy jött?
Igen. Én először voltam oratóriánus, és utána mentem szemináriumba. Úgyhogy én először beléptem az oratóriánus atyákhoz, de ezt mondom, hogy ez még magalakulóban van, ugye ez a közösség. Úgyhogy én akkor beléptem közöttük, akkor ennek a közösségnek 5 tagja volt, 2 pap és 3 szeminarista voltunk. Ebből az 5-ből maradtunk 3-an, úgyhogy én beléptem ide az oratóriumban, akkor ők még galántán voltak. Úgyhogy galántán beléptem közéjük, 1 évig ott szolgáltam, mint csekrestyés, és utána elkezdtem én is a szemináriumot. És úgy volt a szemináriumban, hogy az én formációm a szemináriumban is folyt, és az oratóriumban is. Tehát úgyhogy egy oratóriánus élete, nem mondanám, hogy úgy néz ki, mint egy falusi papé, vagy egy pasztorációs papé. Mi igyekszünk, hogy a reggeli imádság, a reggeli, az ebéd közös program legyen, úgyhogy mi próbálunk ilyen közösséget alkotni azáltal is, hogy a reggeli imádságot, a reggelit és az ebédet összekötjük. De ez változhat oratóriumoktól függően. Tehát minden oratórium megírja magának a napi programját. Ez az úgynevezett statútum. Egy alapstatútum, úgyhogy regulánk az nincs, de van egy alapstatútumunk, ami szerint minden ház él. És minden háznak más a statútuma, annak fényében, hogy milyen pasztorációt végeznek. Tehát, hogyha olyan pasztorációt végeznénk, hogy nem tudnánk összekötni a reggelit, akkor úgy kellene megírnunk a statútumunkat, hogy legyen egy közös pont, amikor egybe vagyunk, mivel közösség vagyunk. A legközelebbi oratórium Bécsben van, és legtöbb a közelünkben pedig Lengyelországban. Azért is mondtam, hogy kivétel a Lengyelországban, talán Tarnóban van egyik legnagyobb oratórium, ami 15 papból áll. Itt Bécsben pedig 5-ből. És az, no. Nekünk a Bécsiből van egy delegátus, aki jár hozzánk, úgyhogy ő volt a szentölésemén, és a Filip Karas, nem tudom, te talán találkoztál vele, Csabi. Úgyhogy ő volt itt, amikor, ha ő jár minket, hogy úgymond kontrollálni, de nem mondanám kontrollálnak, de mindig nézi, hogy hogyan fejlődünk, és hogy mit csinálunk. Őrrel vagyunk bízva. A központ az Rómában van, Chiesa Nova, úgy hívják a templomot, ez volt Néri Szent Fülöpnek a temploma, ott is van eltemetve, van egy oltár is Néri Szent Fülöpnek a sírja, és ott van Néri Szent Fülöpnek a teste is látható, mert üveg mögött van. Úgyhogy ott van az oratórium központja Rómában. De vannak Amerikában is, ugye. És mondom, hogy Magyarországon még nincs.
A te távol létedben voltam meglátogatni az oratóriumos kertet, és amit bennem úgy megmaradt, és ez a már, azt mondták, hogy legfontos, vagy nagyon fontos törekvésnek az életszentségben való törekvést érzik most.
Hát valójában én is ezt mondanám, hogy Néri Szent Fülöpnek ez volt a spiritualitása, hogy az életszentség felé irányította az ő fiait, és visszatérve az anekdotákhoz mindig azt mondta, hogy csináljatok bármit, játszatok, csak ne kövessetek el bűnt. Úgyhogy azok a fiatalok, akik köré gyűltek, ugye nagyon sok szabadidővel rendelkeztek, és Fülöp nagyon jól tudta, hogy ez a szabadidő mindig a rossz felé tereli a fiatalságot, és ezt akart ő betölteni különböző játékokkal, de ezt a filmben látjuk, különböző játékokkal, énekekkel, programokkal, imádságokkal, szentírásolvasással, a szentírásról való beszélés nem szerette a fölösleges fecsegést. Tehát mondta, hogy mindig arról beszéljünk, mindig volt egy ének, az volt a neve Vanita, hogy minden hiába valóság. És erre irányította mindig a fiataljainak a figyelmét, hogy ez a világ elmúlik, de van egy örök világ, úgyhogy lassan a testtel, mert ami lényeg, az a lelki, és nem a testi. Tehát mondhatta volna ő is, hogy lassan a testtel. Jézus, te vagy egy Jézusom.
Uram, nem ígérem már, hogy meggyógítom életemet, stb. Nem tudod ezt fejlődni.
Nem tudom, de nekünk volt az, hogy Jézus, te vagy az én Jézusom. Nélküled már nem vagyok képes megjobbítani az életemet. De hogyha te segítesz, akkor ígérem, hogy a segítségeddel megjavulok. És úgy fejezi be azt, hogy Jézusom nélküled semmire sem megyek. Úgyhogy azt elmondtam az elején is, hogy Néri Szent Fülöpnek az Isten kapcsolata, az egyszerűen neki ez ma természetes volt. Úgyhogy ő szerintem minden percben imádkozott. Nagyon nagy Mária tisztelő volt, és az ő híveit nagyon buzdította a Mária tiszteletre. Volt olyan, hogy mondta a fiataloknak, hogy imádkozzátok a rózsafüzért. Higgyétek el, tudom, hogy mit mondok. És azt ő mondta, Fülöp. Higgyétek el, tudom, hogy mit mondok, hogy Máriához imádkozzatok. Nagyon jól tudta, hogy abban az időben is sok veszély leselkedik a fiatalságra, a fiatalokra. Az akkori római klérus nem mutatott valami fényes példát. Úgyhogy ő ezt nagyon jól tudta. De érdekes, hogy akkor, abban az időben történt a reformáció, és nem úgy reformált, mint Luther, hogy elment az egyházból, hanem megmaradt az egyházba, és bévülről reformálta meg. Érdekes, hogy abban az időben volt Loyolai Szent Ignác is. És Ignácot, hogyha ismerjük picit, nagyon jól tudjuk, hogy nagyon kemény életet élt Ignác is, de a szeretetben mindig ő is olyan szíves volt, ilyen nyezsni, azt akarom mondani magyarul, de gyöngéd, igen, köszönöm. És hogy gyöngéd volt Ignác is, de Fülöpnek ez a szeretete az ő természetéből is fakadt, mivel finenzei volt, úgyhogy nagyon jó humorérzéke volt. És ez nagyon megfogta az akkori embert, hogy ilyen humorérzékkel rendelkezik, de Néri Szent Fülöp ebbe a humorérzékbe ő azt is eltakarta, hogy ő szent, mert már abban az időben őt szentnek tartották. És mindig elvette a figyelmet az ő úgy mondjam, élet, arról, hogy szent élet szentségéről, de hát mondjuk ezt rosszul fejezem most ki magam, de mindig elvonta arról a figyelmet, amikor szenté akarták őt avatni, mindig valami hülyeséget csinált, lenyírta félig a haját, úgy kiállt a templom közepére, és azt mondta, hogy ez bolond. Úgyhogy mindig bolondnak nézette magát, annak ellenére, hogy ő szent volt. 95 évet, meg 15-ben született és 95-ben halt meg, úgyhogy nagyon szép élet, nagyon szép, 95 évet akartam mondani, de nem, annyit nem ért meg, de szép életkort megért. Az egészsége, élete során nem mondhatnám azt, hogy beteges volt, nem volt beteges, már az élete végén igen betegséggel küzdött, de jó fizikuma is volt neki. Ezért tudott segíteni a betegeken különböző munkákat, mert akkoriban még a kórházakban, ezt itt a doktorok felé mondom, hogy hát ugye nem voltak ilyen speciális sebész, vagy ilyen szesztricska, vagy ilyen ápolónő, vagy olyan ápoló. Hát alap dolgokat kellett csinálni, megvetni az ágyot, áthúzni az ágyazót. Úgyhogy ilyen dolgokat csináltatott az ő fiataljaival, az ő követőivel, hogy mindig, hogy vezesse őket az alázatra, és mindig olyan szituációkba hozta őket, amikor egyszerűen a megaláztatást el kellett nekik viselni, de nagyon jól tudta, hogy ez az út arra, hogy ők nagyon jó keresztények és nagyon jó istenkövetők legyenek. Úgyhogy erre irányította, mert nem mondom, hogy buzdította őket, mindig csinált olyan dolgokat, hogy megérezzék ezt a alázatot az ő hívei. És közben ugye mondhatnám azt is, hogy ő már fél abban a paradicsomban volt. És ezt a boldogságot, ezt az örömet tudta kiárasztani az ő környezetére, és ez volt az, ami megfogta az ő híveit. Ez a kimondhatatlan öröm, ez a természetes boldogság. Állítólag, hogy nagyon szép, tiszta tekintete volt Fülöpnek. Nagyon tiszta szemei, barna, szép barna szemei voltak, de hogy állítólag, hogyha valaki belenézett, a tisztaságot látta rajtam. Nagyon tiszta tekintete volt ez, azért, mert ő maga is az volt. A filmben is van egy az a jelenet, amikor beküldik őt az utcalányokhoz, arra biztos emlékeztek, és ugye, mert el akarják őt kapni, és akkor amikor bemennek, benyitnak rá, és akkor megtéríti őket, és úgy, hogy ott imádkozik velük, és ott sírnak, megtérnek a lányok, úgyhogy tényleg volt az ő élete. Ő élete tényleg, hogy úgy hívták őt, hogy Pippo Buono, úgy becézték őt Róma utcáin, a kis Fülöp.
És ez a templomból
és a harapból az útból, de ezt ő építette, igen. Ez volt az ő temploma, ugye Kézanova volt az ő temploma, és itt is van azért mai napig is az oratórium. Akkor én azt mondom szerintem, hogy amit gondoltam, azt én ugye elmondtam az oratóriánusokról, mert aki elaludt, azt most föl kell tenni, hogy akkor föl lehet kelni, jó? Lassan ébredjünk. Még annyit szeretnék, hogy imádkozzatok azért tényleg, hogy szent papok vezessenek titeket mindig. Jó papok legyenek körülöttetek, mert ez egy kölcsönös kapcsolat mindig a papság és a hívők között, hogyha a hívők jól imádkoznak, akkor jó vezetőik lesznek, és hogyha jó vezetők lesznek, akkor a hívők is jók lesznek, de ez egy kölcsönös munka, hogy mi is imádkozunk a hívekért minden szentmisében, de ezért a híveknek is mindig imádkozni kell azért, hogy jó papjuk legyen, mert mindig azt mondják, hogy milyen papot kaptunk, amit kiimádkoztatok, azt kaptátok, na ennyi.